Gyerekkor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szombati adásában Kobayashi Kenichiro vezényel. A világhírű japán karmester, zeneszerző és érdemes művész ezer szállal kötődik Magyarországhoz. Mostani válogatásunkban a Tokiói Szimfonikus Zenekar, a Magyar Állami Hangversenyzenekar és a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál. Kobayashi Kenichiro a Mesterek órájában. Szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Arcus Temporum, Miratón és Bayreuth, ezek a mai főbb témáink. Arcus Temporum, nagyon híres fesztivál Pannonhalma, és általában az a hagyomány, hogy egy régi zenés életművet egy mai zenés életművel állítanak párba, vagy mondjuk úgy, hogy 20. századi, vagy éppen kortárs zeneszerző kerül így egyáltalán párba. Most kik voltak így a párosok? Molnár Szabolcsot kérdezem.
Idén a 101. évét töltő Kurták György volt a kortárs zenét reprezentáló komponista, és Johann Sebastian Bach volt a zenetörténeti múltat reprezentáló, de az Arcus Temporum Fesztivál, ugye magyarul időívek fesztivál, azért arról híres, hogy az új könnyen válik régmúltá, és a régi pedig könnyen válik újjá, és ezeknek az együttjáték, vagy az egybejátszása az, ami különösen izgalmassá teszi ezt a háromnapos program folyamot. Idén is nagyon sok szép koncert volt, Keller András volt a zenei felelőse, vagy művészeti vezetője ennek a műsornak, és hát, hogyha nem is tudunk minden egyes koncerten végigmenni, azért egy-két dolgot nagyon szívesen kiemelek. Mindjárt a nyitó koncert, ha már Bach és Kurták kerül egymás mellé, hogy olyan döbbenetes volt megtapasztalni azt, hogy a bazilika akusztikai terében egészen egyszerűen más műveket hall az ember, mint amit megszokott, akár egy koncertteremben, akár egy templomban, tehát, hogy a templomi akusztikától is nagyon eltér az, ami a bazilikában van, hogyha valaki esetleg járt Pannonhalmán, biztos tudja, hogyha nyugati bejáraton bemegy, akkor tulajdonképpen 4 különböző szint, különböző emelet tagolja ezt a teret, és egy keskeny, de hosszú tér, és a távol lévő hangszerek azok olyan filterezettséggel, olyan szürtséggel jutnak el a hallgatóhoz, hogy tulajdonképpen testetlenné válik a hang. A zongorának nincs hangindítása, a cimbalom hangnak nincs eleje, a fuvola olyan, mintha nem egy fuvolista szólaltatná meg, stb. Tehát valahogy ilyen éteri hangok vannak a levegőben.
És eszembe jut Bayreuth.
Igen, tehát ugye Bayreuth is ugye arról nevezetes, hogy az ember megszokott valahogy egy bizonyos hangzást, és ott mellbevágó az, hogy mennyire nem az. Akusztikailag, fizikailag mennyire máshogy működik a hang. És ennek voltak nagyon különleges és szép pillanatai, vagy következményei, hogy például, amikor elhangzik egy olyan Kurták mű, aminek az a címe, hogy a távolból, akkor az éppen abban az adott pillanatban nem távolról hallom, hanem olyan, mintha a fejemen belül dörömbölnének. Egy Bach mű, az pedig tényleg valahogy a fizikai, időbeli és térbeli távolság minden egyes tulajdonságát magán hordozva jelenik meg, és nagyon izgalmas, ahogy ez a távolság, közelség egymás mellé kerül. Egyébként talán Keller András ötlete lehetett az, hogy ezen az első koncerten az, hogy itt van valamilyen lokális jelentése a műveknek, és hogy ez tulajdonképpen a térbeli távolsággal szoros összefüggésben van, hogy például Katszander Orsolya több olyan szóló fuvola számot is eljátszott, amit hol a hozzám közeli baloldali erkélyen, hol hozzám közeli jobboldali erkélyen, hol egészen hátul a szentélyben játszott el, tehát hogy az ő térbeli mozgása, az mintha le is képezte volna ezt a sajátos lokalitás érzést. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert én beszélgettem emberekkel, és ez az akusztika sokakat csalódással töltött el. Azt gondolom, hogy azért megyünk el egy olyan helyre, ami különleges, hogy valamilyen különleges új tapasztalatra tegyünk szert.
Egy kérdésem, hogy Amikor Kacandra Orsolya itt-ott játszott, volt különbség a hangban?
Na? Nagyon. Hát hogyne? Természetesen. Tehát, hogy például az, hogy ha tőlem 15 méterre játszott, akkor lehetett érzékelni akusztikailag, hogy egy ember áll a hangszer mögött, a hangszernek a sajátos zörejei, a működési zajok, azok érvényesültek, amikor mondjuk 30-40 méterre volt, akkor a tiszta színusz hang jutott már csak el a hallgató fülébe. Abszolút, nagyon komoly különbség volt. Ezen az első koncerten rövid Bach és még rövidebb kurták tételek váltogatták egymást, de volt olyan koncert is, ahol egy nagyszabású, igazán azt lehet mondani, hogy monumentális kurtákmű hangzott el. Ez a Boldogasszony kápolnában volt, Kenem Mozzeri szoprán énekesnő és József Púlia hegedű művész adta elő a Kafka töredékeket, és nagyon tanulságos volt. Ez egy nagyon magas színvonalú előadás volt, de érződött ezen a produkción, hogy az előadók, ha nem is tartanak ennek a műnek a fizikai, intellektuális, érzelmi kihívásaitól, de ismerve a problémáit ennek a műnek, valamiképpen beosztották az erejüket. Nagyon lehetett érezni azt, hogy mikor engedik el magukat és kerülnek a műbe, tehát mikor érzik magukat inkább biztonságban, mikor érzik azt, hogy már közel a befejezés, tehát hogy több energiát is bele lehet helyezni az interpretációba, és ettől nagyon magas színvonalú, hangsúlyozom az előadás, de picikét intenzitásában hullámzó. És ugyanezen a helyen a Boldogasszony kápolnában egy nappal később Berecz Mihály eljátszotta a Bachtól a Goldberg variációkat, ami nagyon hasonló problémákat vet fel, tehát hogy az ember látja maga előtt azt a 30 plusz két tételt, tudja ennek a dimenzióit, tudja ennek a nehézségeit, és Berecz Mihály nem szorongva, nem a felkészültség, nem az előre eltervezettség rezerváltságával adta elő ezt a művet, hanem azt éreztem, hogy minden egyes variációba úgy vág bele, mint egy új kalandba. Ez egy kalandpálya volt, nem pedig akadálypálya. És a moll variáció után pedig valami olyan elképesztő érzelmi crescendo következett a következő variációkban, egy olyan egyre újongóbb, egyre felszabadultabb játék. Nyugodtan mondhatjuk azt protestáns lelkülettel, hogy a halálba való boldog menetelést lehetett érezni, és amikor a végén újra elhangzott ez a bizonyos ária, annak teljesen más volt a jelentése.
Mint amikor... gondolom a 25-ösre gondolsz, mert ugye több mól is van a darabban, 15-ös.
Igen, ez a nagy híres variáció, amit azért is szeretnék külön megemlíteni, mert hogy milyen volt a közönség úgy általában, de ezen a bizonyos Goldberg variáció koncerten pedig érzékelhetően, hogy ezt a nagyszabású hosszú moll variációt izom megfeszülve. Tehát, hogy ne is pislogjon az ember, úgy hallgatta végig a közönség egyként, és amikor jött a következő variáció, akkor a közönség egyként kilazította az izomzatát. Ugye ez egy mozdulattal jár.
Kivéve az zongorista, mert a 26-os a legnehezebb.
Így van, pontosan, és ez meg a másik, hogy amikor mi kilazulunk, akkor neki jön egy elképesztően technikailag rendkívül kényes tétel. Szóval azt gondolom, hogy Berecz Mihály ezzel a Goldberg variációkkal legalábbis nálam tényleg fönn van a világ legjobb három Goldberg variációja között. Ez nem volt egy szépelgő, ez nem volt egy ilyen okoskodó, tukmáló, traktáló előadásmód. Néha a Gouldnál azt érzem, hogy valamiről nagyon meg akar győzni, a Vikingur Olafssonnál azt érzem, hogy meghal a szépségben. Itt egyikről sem van szó, ez egy húsfér, nagyon emberi, hozzám nagyon közel álló interpretáció volt.
Thank you.
És talán emlékezzünk meg a zárókoncertről, Maria Husman három nagy kurták ciklust is elénekelt, egyet magyarul, egyet oroszul és egyet németül. Az SK emlékzajjal kezdte, ott Keller András volt a partnere, aki végig a fesztiválon kiemelkedően nagy formában játszott. Aztán következett a Lichtenberg dalok, fogalmazunk így, az egy bőgővel kísért szoprán szólósorozat, nemrégiben a lemez felvételéről itt beszélt Csengeri Kristóf. Ezen az előadáson most kiderült ennek a darabnak a színházi potenciája. Úgyhogy nem kellett ripacskodni, tehát hogy nagyon kevés jelzéssel, de mégis fergeteges humorral, fergeteges bohocériával tudták megszólaltatni ezt a ciklust. Nekem ez nagyon nagy élmény volt. A lemez felvételt azt jól ismerem, és úgy alakult, hogy most hallottam először élőben.
Ki volt a bőgős?
A bőgős ugyanaz a kiváló muzsikus volt, aki a lemez felvételén is közreműködik, Nick de Grootnak hívják, és egyébként ő is sok színészi feladatot vállalt magára. A jelenetek a regényből az cimbalomra, hegedűre és nagybőgőre készült. Szalai András játszott cimbalmon, Keller András hegedűn és Nick de Groot nagybőgőn. Ez Rimba dalos verseire készült ciklus. Fantasztikus volt, talán ez volt az egész fesztivál érzelmileg legintenzívebb és leginkább hullámvasútszerű produkciója, ami tekintve, hogy a Kafka fragmente is elhangzott, azért azt gondolom elég nagy szó, és ennek a koncertnek a végén hangzott el egy egészen izgalmas produkció, Bach T-dur zongora versenyét játszotta Várjon Dénes, illetve a Concerto Camerata névre keresztelt, fogalmazunk így, hogy alkalmi együtt, de hát ez a Concerto Budapest tagjaiból álló kamaraformáció volt, és hát ez egészen távol tőlünk a templom keleti végében szólalt meg, és az egésznek volt egy ilyen üde légiessége, fogalmazunk így. A zenei produkciók mellett nagyon izgalmas képzőművészeti előadások is voltak, és volt egy olyan koncert, ahol a klasszikus, a Bach, a Kurtág a jazzzel került kapcsolatba. Gőz László basszus trombitán és Lukács Miklós cimbalmon működött közre egy olyan koncerten, ahol elhangoztak Kurtág darabok, például az Opus 1-es fúvósütös, egészen frissen komponált szóló cimbalom művek, Bach invenciók, fúvós átiratban kétszólamú invenciók, és ehhez kapcsolódott Lukács Miklós cimbalom improvizációja, illetve a koncert végén Gőz Lászlóval közösen egy nagyon költői, egy olyasfajta improvizatív művet adtak elő, ahol nem a virtuózitás, nem az improvizációs patternnek a hallatlanul gazdag és buja alkalmazása volt az izgalmas, hanem valóban az a poézis, ahogyan ketten kapcsolódtak egymáshoz, és egy nagyon szép, már-már impressionisztikusan áttetsző művet, tulajdonképpen nyugodtan mondhatom azt, hogy művet szólaltattak meg.
Következik a Miraton Fesztivál, a mikrofonnál Kovács Ilona.
Augusztus 22-e és 30-a között immár 8. alkalommal rendeztek Miraton Fesztivált és Akadémiát Budapesten. A 9 nap alatt 12 nagy hangverseny várta a közönséget, ezek közül most az első kettőről számolok be. A nyitó koncerten a V4 vonós négyes lépett színpadra, melynek tagjai nevükhöz híven a visegrádi országokat képviselték. Miranda Liu, a fesztivál alapítója és művészeti igazgatója, egyben a kvartett primáriusa Magyarországot, Daniel Rumler Szlovákiát, Tomás Krejbi Csehországot, Bartos Kozják pedig Lengyelországot. A négy muzsikust nem csak kivételes hangszeres tudás, hanem a közös közép-európai kulturális háttér is összekötötte. Az előző évek hagyományát folytatva az első rendezvény idén is Beethoven zenéjével indult. a program egy 179 éve korábbi koncertemlékét idézte fel. 1847-ben a mindössze 16 éves Joachim József a híres Beethoven Quarter Society meghívására adott Beethoven estet Londonban. A V4 vonós négyes ennek a történeti hangversenynek a műsorát idézte fel, a zeneszerző három alkotói korszakát állítva egymás mellé. Az első részben az Opus 18-as C-moll és az Opus 74-es S-dur kvártett hangzott el, a szünet után pedig az Opus 132-es A-moll vonós négyes. Már az első ütemektől világossá vált, milyen magasfokú kamarazenei együttműködés jellemzi a V4 játékát. A kvartett tagjai az egész estén dicséretes figyelemmel reagáltak egymásra. A motivumok indítása és lezárása hajszálpontosan együtt történt, miközben a dinamika széles tartományát is megmutatták. Mindez azonban nem merev technikai pontosságot jelentett. Az egy mindenkiért, mindenki egyértelve számukra nem csupán jól hangzó jelmondat, hanem interpretációjuk egyik legfontosabb jellemzője. Az Opus 18-as kvártettben különösen megkapó élményt adott a kompozíció harmadik és negyedik tételének előadása. A menüetnek nevezett harmadik tétel karakterét tekintve sokkal inkább szkercó, aminek nyugtalan lüktetése, kromatikus fordulatainak feszültsége és a trióban megszólaló első hegedű magányos hangja intenzív pillanatokat teremtett. A zárótétel tematikájának Haydn műveiből ismerős magyar rondó hangulatát a V4 nagy lendülettel, élénk karakterformálással és az egzotikus színek kiemelésével szólaltatta meg. Az Opus 74-es kvartett egészen másfajta előadói attitűdöt kíván. A mű egyik kihívása a különböző vonós játékmódok finom összehangolása. A nyitótételben például fontos szerepet kapnak a piccikátok, amelyeknek úgy kell jelen lenniük, hogy közben ne billentsék ki az együttes hangzás egyensúlyát. A piccikátok inspirálták egyébként a mű nem Beethoventől származó hárfa kvartett elnevezését is. A muzsikusok ihletetten bontották ki az adagio melodikus szépségét, a scherzo pedig szinte kirobbant a lassú tétel után, aminek sodró tempóját fölényes biztonsággal tartották kézben. Az első hegedű szólamában ebben a tételben olyan technikai nehézségek sorakoztak, amelyek versenyművekre jellemző virtuózötest követelnek. Miranda Lio pedig magabiztosan uralta ezt a rendkívül nehéz szólamot. Az estet záró Opus 132-es A-moll vonós négyes Beethoven késői művészetének egyik legszemélyesebb alkotása. Az öt tételből álló mű középpontjában egy szokatlanul hosszú, lassú tétel áll, amelyet a zeneszerző súlyos betegségéből való felépülése után komponált. A híres Lied hangnemű hálainek így nem pusztán zenei kuriózum, hanem szívből jövő őszinte vallomás is. Talán nem véletlen, hogy Thomas Mann Dr. Faustus című regényének főhőse Adrian Leverkühn arról beszél, hogy mindig könnyekig meghatódik, valahányszor ezt a tételt hallja. A V4 előadásában az volt megragadó, hogy a tétel nem vált érzelgőssé. A zene bensőségességét a hangzás fegyelme tette hitelessé. A Beethoven koncert méltó nyitánya volt a Miraton idei programjának. Egyszerre mutatta meg a hagyomány erejét és a közös zenei gondolkodás lehetőségeit. A másnapi, augusztus 23-i délutáni koncert egyik izgalmas kérdése az volt, vajon hogyan szólalnak meg lengyel művek lengyel zongora művész tolmácsolásában. A 34 éves Krzysztof Krzyzek játékát megismerve röviden így válaszolhatunk. Hitelesen, kifinomultan és kiváló technikai felkészültséggel. A műsor első felében Chopin darabjai hangzottak el. Az Opus 48-as Fis-moll Nocturn, az Opus 17-es négy mazurka, valamint az F-moll ballada. Krzyzek Chopin értelmezésének egyik szembetűnő vonása lenyűgözően differenciált billentése volt. Nála minden hangnak súlya és jelentősége van. Figyelemre méltó koncepció volt a művek egymásba kapcsolása. A zongoraművész sokszor lélegzetvételnyi szünetet sem hagyott közöttük, mintha egyetlen nagy zenei gondolat részesei lennének. A második félidőben egészen más zenei világba kerültünk. Rafael Agustin 1987 és 89 között komponált Paganini 24. kapriszára írt variáció sorozata, mint egy félórás, technikailag komoly kihívást jelentő alkotás. Az eredeti Paganini dallam szinte teljesen feloldódik benne. Többnyire csak töredékei, illetve harmonikus vonatkozásai bukkannak fel. A darab hangzásvilágában ugyanakkor érdekes asszociációk támadhatnak a hallgatóban. Helyenként Bartók éjszaka zenéjének neszeire, máshol Philip Glass etüdjeinek repetitív karakterére, a rezonáló, kitartott hangok használatában pedig John Cage zongora kezelésére ismerhetünk. Augustin kompozíciója kétségtelenül figyelemre méltó, ám terjedelme és sűrűsége miatt a koncerten kissé túlméretezettnek hatott. A mű rövidebb terjedelemben nagyobb intenzitással lett volna befogadható. Kszajzsek azonban ezt a zeneileg és technikailag egyaránt nehéz feladatot nagy koncentrációval és imponáló biztonsággal teljesítette. A ráadás ismét Chopinhez vezetett vissza. Az Opus 34-es F-dur keringő könnyed és derűs hangja méltó lezárása volt a lengyel zene ünnepének.
A darabot ezúttal Steven Kovácsevics előadásában hallják. Bayreuth, Rienzi. Beszéltem róla, mert annak idején, amikor bemutatták a Rienzit Bayreuthban, két magyar rendező hölgynek a rendezésében, akkor egy pár szót szóltam. Én nem voltam ugyanott, de streamerésen láttam, és nagyon érdekesnek találtam, de éppen csak egy pár szót beszéltem róla. És most itt van Bóka Gábor, aki a Bayreuthi szezonnak az utolsó két előadását látta, többek közt a Rienzit, illetve mit még?
Még egy Parsifalt láttam, a futóprodukciónak a búcsú előadását.
Hát kezdjük a Rienzivel, és aztán pár szót a Parsifalról is szólhatsz, hogyha van kedved hozzá.
Mindenképpen van kedvem, de hát akkor valóban kezdjük a Rienzivel, ami nyilván a nagy szenzációja volt az idei évnek. Nem kell mondani, hogy miért. A Festspielhaus történetében ugye Wagnernek a Bolygó Hollanditól a Parsifalig ívelő 10 különböző műfajjal elnevezett, de operáját játszották csak eddig, a Rienzit nem, meg ugye nyilván a két még korábbi művét sem, ezeket egyébként továbbra sem tervezik meg, nem is történt ez meg.
Egyébként Wagner maga így rendelkezett, hogy ne játsszák ezeket.
Ez egy kicsit összetettebb, most erről sok szó volt a fesztivál kapcsán, nem volt olyan kifejezett mondata Wagnernek, vagy mondjuk végrendelete, hogy a Rienzit tilos játszani. Olyan levele van, amit kevéssel a halála előtt írt, már a második Bayreuthi Fesztivál, tehát a Parsifal ős bemutatójának lezajlása után, vagy annak környékén, ahol azt írja, ha jól emlékszem, második Lajos bajor királynak, hogy ez a fesztivál, meg ez a színház kiválóan alkalmas lesz arra, hogy a Hollanditól a Parsifalig ívelő műveit itt bemutassák. Tehát nem azt mondta, hogy kifejezetten tilos a másik hármat, minőség alapján nyilván a Rienzi az, ami szóba jöhet ezek közül, hanem nem említette meg, hogy ez is köztük lenne. Úgyhogy nem említette meg, ez ugye az utókor és elsősorban Cosima számára, aki Wagnernek minden mondatát szentírásként értelmezte, ez ugye azt jelentette, hogy nem szabad. De már az ő életében felmerült, és Siegfried Wagner működése alatt meg pláne felmerült a Rienzi bemutatásának a lehetősége. Ugye nagyon fontos tudni, hogy ennek az operának nincsen olyan értelemben végleges változata, hogy Wagner maga nem szentesített egy Ultima Manus verziót, elkészült egy rettenetesen hosszú, állítólag nagyjából 6 órányi zenei anyagot tartalmazó változat az ősbemutatóra, a Dresdai ősbemutatóra. Ha jól tudom, akkor már az ősbemutatón sem hangzott el ebből minden, és aztán a későbbi olyan előadások során, amikhez Wagnernek köze volt, különböző húzásokat eszközöltek, de ezek egyáltalán nem egyeztek meg egymással. Tehát szemben a többi művekkel, ahol van egy vagy mondjuk kettő szerzői változat, kisebb-nagyobb módosításokkal, de ott általában van egy végleges. Ott sem mindig tekintette a véglegest Wagner tökéletesnek, a Tannhäuser esetében például tudjuk, hogy úgy gondolta, hogy azzal ő még tartozik a világnak, de mégis van egy végleges verzió, itt nincsen, és Cosima is foglalkozott azzal, hogy hogyan lehetne ezt kialakítani, Siegfried Wagner is foglalkozott, a legradikálisabban Wieland Wagner foglalkozott ezzel, aki egy egészen rövid, de nagyjából 2 órás verziót csinált ebből, amit egyébként egy német operaházban, talán Stuttgartban, de ebben nem vagyok biztos, be is mutattak az 50-es években.
Nálunk is volt egy Rienzi előadás a Műpában, egy ilyen nagyon erősen rövidített.
Sőt, 2 is volt. Volt a Wagner napok keretében, és ugye az is nagyon érdekes volt, hogy itt Budapesten a Wagner napokon hogyan álltak ehhez a műhöz, hogy vállalták is, meg nem is, eljátszották a Wagner napokon, de csak koncertszerűen, és a szokásos ceremóniák, mint a fanfárok, stb. Ezek nem kísérték azt a 2 előadást, ugye 2 egymástól viszonylag távoli időpontban volt egy-egy koncertszerű előadás, teljesen másik szereplőgárdával. Most viszont a bayreuthi ünnepi játékok teljes egészében fölvállalta a Rienzit, volt fanfár, rendes színpadra állítás volt, nem volt semmi különlegeség, azt az egy dolgot leszámítva, hogy azt kommunikálták, hogy egy egyszeri alkalom, mármint úgy értve, hogy egy szezonban lehet csak látni ezt a művet, mikor máskor, hanem a 150 éves évfordulón, hiszen ugye idén 150 éve, hogy a bayreuthi ünnepi játékok 1876-ban a Ring bemutatójával, részleges bemutatójával megkezdték sorozatukat, az ugye tudni kell, hogy ez nem jelent 150 szezont, mert több év is kimaradt, szóval, hogy mikor, ha nem most, ehhez a különleges évfordulóhoz kapcsolódóan. És nagyon fontos tudnunk, és itt jön az, hogy miért volt annyira fontos, hogy lássuk, hogy beszéljünk róla, akár többször is beszéljünk róla, mert a fesztivál történetében először magyar rendezőpáros dolgozott a Festspielhausban, karmester, énekesek, még koreográfus is volt már magyar, szóval sok minőségben dolgoztak már magyarok, de rendezők még nem, és hát nem akárkik, hanem Parditka Magdolna és Szemerédi Alexandra, akikről tudjuk, hogy a budapesti Wagner napok alapításában és elindításában nagyon Parsifal. Nagy és a Parsifállal, igen, 2006-ban nagyon fontos szerepük volt, később egy Trisztánt is rendeztek egyébként. Na most, ha egy olyan képünk van az ő művészetükről, amit az a Parsifal sugal, akkor rögtön el kell mondanom, hogy ez a Rienzi teljesen másmilyen volt. Azt gondolom, hogy ez részben a műből is fakadt, részben pedig a helyszínből is fakadt, nevezetesen, hogy itt egy valódi színházi térről beszélünk, és egy olyan műről, ami tényleg egy tőrőmetszett opera, nem pedig egy szent ünnepi színjáték, mondjuk fordítsuk így a Bühnenweih Festspielt. Ha arra emlékszünk, hogy a Parsifal 20 évvel ezelőtt egy nagyon letisztult, a koncerthelyszín körülményeit csak a legminimálisabban színháziasító, nagyon erős jelképekkel, de visszafogottan dolgozó előadás volt, itt viszont apai tanyait beleadtak a színpadtechnikába, a látványosságba, abba, hogy a legelemibb operai igényeket kielégítsék, mert hát lássuk be, az operai nézőknek általában van egy nagyon erős igénye a látványosság és az akciódúság iránt, és azt hiszem, ez minden értelemben ki lett itt elégítve, de egyáltalán nem öncélúan. Nem arról van szó, hogy a Festspielhaus fantasztikus színpad technikájában azért emelkedtek, süllyedtek a panelházak, meg forogtak a lépcsők, meg történt minden csoda, mert hogy ezt mindenáron ki akarták használni. Hanem egyrészt azért, mert egy bonyolult dramaturgiájú, nagyon sok tömegjelenetet tartalmazó, nagyon sok váltást tartalmazó műről beszélünk, aminek nagyon erős politikai és általuk nagyon erőteljesen aktualizált politikai tartalma van, nevezetesen a populizmusnak a diktatúrába fordulása állt itt ugye a középpontban, hogy a jó szándék vezethet-e rossz célhoz, és még számos kérdést vethetünk fel nyilván, amelyek Rienzinek, ennek az egyébként Cola di Rienzo néven valóban létező középkori római politikusnak, történeti személyiségének a pályája kapcsán fölvethetők. Nagyon nagy sikert aratott az előadás, nem csak azért gondolom, mert volt ez az aktuális, nagyon is hozzánk, mindannyiunkhoz Európában, sőt a világon szóló tartalom, nem csak azért, mert nagyon látványos is volt a produkció, de azért is, mert egy finom irónia is kísérte az egészet, melynek csúcspontja valószínűleg a nem kihagyott, hanem megszólaltatott balettzene volt, amely alatt egy olyan koreográfiát láthattunk, inkább pantomimet, mint balettet, ami alatt Wagner mind a 10 kanonizált színpadi műve rövidítve el volt pantomimezve.
Igen, erről még én is beszéltem, ez az egy, amit kiemeltem annak idején, mikor egy pár szót beszéltem erről az előadásra, ez nagyon-nagyon érdekes volt.
Nagyon érdekes volt, és nagyon szórakoztató volt, lássuk be. Nyilván az a balettzene nem a legértékesebb része zeneileg a darabnak, tehát hogy aki nem hallotta, nem illeszkedik olyan szervesen, mint mondjuk Verdi Aidájában a balettzene, amit lehetetlen lenne kihagyni. Itt ezt akár lehetséges is lenne, de azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy nem meghátráltak a kihívás elől, hanem színházilag integráns módon tudták beleilleszteni. Ami a zenei megvalósítást illeti, nekem nagyon tetszett a zenekari és énekari produkció, egyik sem újdonság, különösen ami az énekkart illeti, a világ egyik legjobb énekkaráról beszélünk, pedig alkalmi testület, de ne felejtsük el, hogy olyan zenét kellett most megszólaltatniuk, amiben nincsenek évtizedes, évszázados tapasztalataik, és hát egy hatalmas nagy kórus anyag, de a kanonizált Wagner életmű nagyjából felében nincs, vagy alig-alig van kórus, mondjuk a Tristánban csak néhány ütem, itt viszont rengeteg van, úgyhogy nagyon nagy feladat hárult rájuk, amit kiemelkedően magas színvonalon teljesítettek. Úgyhogy Thomas Eitler de Lint korigazgató nevét mindenképpen elsőként kell említeni, még előbb, mint Natalie Stützmann karmesternek a nevét, aki nagyszerűen tanította be és dirigálta a darabot. Hozzáteszem, hogy a Rienzi nyitánynak a kezdete, ez az egészen halk, távoli kezdet nagyon jól illett a Festspielhausnak ez a speciális akusztikai terébe, tehát egyáltalán nem szólt másként, mint ahogy a többi Wagner opera szól, és az az analitikus zenekari hangzás, ami itt megszólal, és amit valamelyes lehet a hangfelvételeken, közvetítésekben is érzékelni, de hát élőben még lenyűgözőbb, az nagyon jót tett ennek a darabnak. És nyilván nagyon jót tett az, hogy kiváló énekeseket hallottunk, noha apróbb észrevételeket azért fogok megfogalmazni, mindenek előtt Andreas Schagerrel, a címszerepet éneklő tenoristával kapcsolatban, aki a vezető hős tenorja ma Bayreuthnak, nagyon sok szerepet énekelt, Parsifalt is idén például, majd mindjárt beszélek róla. Nem kérdés, hogy egy érces, átütő erejű, szép hangszínű tenorhangról beszélünk, de mivel itt egy azért félig meddig a francia nagyoperában gyökerező darabról beszélünk, vannak olyan pillanatok, ahol klasszikus bel canto énekkultúrára lenne szükség, a negyedik felvonás elején van Rienzinek egy csodálatos áriája, és azért ez Andreas Schagernek legalábbis az általam látott immár 9. előadáson, melyből 8-at ő énekelt, szóval ez nem volt meg. Mondjuk úgy, hogy megugrotta, de nem volt élményszerű. Annál inkább meggyőző volt az Irénét alakító Gabriela Scherer produkciója, ugye ő szoprán énekesnő, és az Adriánót éneklő Jennifer Holloway, ugye nadrág szerep, mind a ketten lenyűgözőek voltak, Ha valaki azt gondolja, hogy először láthattunk nadrág szerepet a Festspielhausban, azért szeretném felhívni a figyelmét, hogy ez nem így van. Tannhäuser pásztor fiúja, Mesterdalnokokban, az inasoknak egy jelentős része is ugye női hangra van komponálva, de kétségtelen, hogy ilyen terjedelműt és nagyságút nem hallhattunk még. És a két fontos basszus szerepben, egyébként az előadások során ott sűrűn cserélődtek, hogy éppen melyiket mikor kiénekelte, az általam látott augusztus 26-i előadáson Andreas Bauer Canabas, illetve Mihály Kupfer Radetzky voltak egészen kiválóak.
És akkor még pár szólt a Parsifalról, mert ígértél nekünk egy kis beszámolót, egy rövidet.
Azért is rövidet, mert 3 évvel ezelőtt volt már módon beszélni erről a produkcióról, akkor a premieren lehettem az évadnyitó előadáson, most pedig ennek a produkciónak a búcsú előadásán augusztus 25-én, hiszen jövőre új Parsifal produkciót mutatnak majd be a Festspielhausban. A produkciónak Jay Scheib rendezésének annak idején a nagy száma, ha szabad ezt mondanom, a kiterjesztett valóság alkalmazása volt. Magyarán, hogy a szabad szemmel látható színpadképek és színpadi cselekvések mellett nem tudom pontosan, hogy milyen technikával, de egy megfelelő szemüveggel más dolgok is láthatóvá váltak. Én akkor úgy gondoltam, hogy ha alternatívaként kínálják ezt fel, akkor én ezt nem fogom nézni, mert legyen akkor önmagában is komplex előadás, enélkül is, és annak idején ezt szemüveg nélkül néztem meg, gondolván, hogy majd egyszer pótlom szemüvegben. Hát most lehetőségem nyílt volna erre, de mégsem, ugyanis idén tulajdonképpen különösebb kommentár nélkül a kiterjesztett valóság eltűnt az előadásból, úgyhogy maradt pőrén az eredeti rendezés, amelyről annak idején elmondtam, hogy modern látványvilággal, de gyakorlatilag egy teljesen hagyományos Parsifal előadás, melynek a legerősebb momentuma az, hogy az első felvonásban szuper közeliben lehet látni hosszú-hosszú perceken, talán negyed órákon keresztül, ahogy Amfortásznak a sebét, a lüktető és vérző sebét kezelik, ami egy olyan nagyon különleges hatással van a nézőre, hogy hajlamosak vagyunk elhatárolódni a grálovagoktól, hogy ők miért fordulnak el, miért nincs bennük részvét. De amikor ennyire naturális módon látjuk, bennünk sincs részvét, mi is elfordulunk, nekünk is borzasztó ezt látni. No hát ennyit a vizuális részéről az előadásnak, amelyet Pablo Eras Casado vezényelt, végig az összes előadást a 4 év alatt ő vezényelte, szerintem továbbra is kiválóan, de nem véletlen, hogy a pletykák szerint 2 év múlva majd a ring karmestereként számíthatnak rá. Amfortásként Michael Follét, az egyik legkiválóbb Wagner baritont hallottuk, ő nem énekelt annak idén a premiéren, úgyhogy nagyon örülök, hogy hallhattam őt egy ilyen terjedelmű, egy ilyen nagy szerepben. Gurnemansként Georg Seppenfeld, vezető basszista ma Bayreuthban, nekem egy kicsit csalódást okozott, mert ahelyett, hogy a hang érését tapasztalnám, egyre világosabb és könnyebb, kevésbé súlyos lesz. Nem tudom, hogy ez pillanatnyi indiszpozíció, de tavaly is hasonlót tapasztaltam. A címszerepben Andreas Schagernek nem kellett olyasmivel megküzdenie, mint a Rienziben, és ezért összességében is meggyőzőbb volt. Hozzáteszem, hogy kis apróság, rekordot döntött, ez volt a 41. bayreuthi Parsifal előadása, amivel az abszolút rekorder lett Bayreuth történetében, úgyhogy bejelentette, hogy ő el is köszönt ezzel a szereptől, hiszen most már tényleg mindenkinél, Windgassennél, meg mindenkinél többször énekelte itt. Kundrit pedig Mina Lisa Verele énekelte, aki inkább hangban, mint sem megjelenésben, színészi játékban tudta hozni azt a Kundri figurát, amit ideálisként képzelhetünk el. És egyetlen egy apróságot megemlítenék még, akit mi a Wagner napokon Gurnemansként üdvözölhettünk, Till Favejcet, itt második grállovaként láthattuk egy kisebb szerepben, de örömmel.
Térjünk vissza a Rienzihez, ebből következik most részlet, de el kell mondanom, hogy ez a július 26-ai előadásnak a felvétele.
Thank you.
kezdődik a szezon a Magyar Rádió művészeti együttesei számára. Katona Márta riportjában Fazekas Gergelyt hallják.
Szeptember 2-án indult a Magyar Rádió zenei együtteseinek új évada. Mikor hallhatjuk ezt a két nagy együttest újra együtt ezután?
Hát ugye egy egészen más dimenzióban fog azért fellépni a két együttes, mert hogy ugye ezen a szeptember elejé koncerten ugye nem a teljes zenekar, meg a teljes kórus énekel. Szeptember 30-án a Műpában Stravinsky és Rachmaninov egy-egy nagyszabású darabját fogjuk hallani. Ott egyrészt a Petruskának a balett zene változata fog megszólalni az első félidőben, és a két együttes teljes létszámban pedig a második félidőben Rachmaninovnak a Harangok című kantátájának előadásában fog színpadra lépni. És ez szerintem egy egészen csodálatos mű. Nem mondom, hogy nagyon ritkán hallható, mert azért olykor elő szokták adni, de szerintem mindig érdemes meghallgatni. Ez egy 20. század eleji, nagyon nehezen műfai címke alá sorolható darab, mert hát egyrészt kantátának nevezi Rachmaninov, de másfelől pedig ez tulajdonképpen egy négytételes szimfónia, ami egy Edgar Allan Poe versnek a feldolgozása, és a harangoknak a különböző, hát talán azt mondanám, hogy ilyen szerepét mutatja be, tehát hogy a harang az ugye egyfelől lehet a katasztrófának a hírnöke, lehet az esküvőnek a hangzó jele, jelezhet születés, tehát hogy tényleg az élet teljességét járja be ez a Rachmaninov darab, egészen csodálatosan szép zene. Elemzők szokták a kései Mahlerhez hasonlítani, ahol hát egyrészt a harangok meg a csengetjük ugyancsak sokféle szerepet játszanak, meg az is, hogy itt a vokális zene, ugye van három szólista és kórus, és a szimfonikus zene valami olyasféle egységet képez, ahol tényleg nem lehet már eldönteni, hogy ez most szimfónia, kantáta, oratórium vagy micsoda.
Beszélni fogunk majd az együttesek további koncertjeiről is, most csak arra kérlek, hogy egyet-egyet emelj ki, ami szerinted nagyon hangsúlyos a következő évadban, nagyon érdekesnek ígérkezik.
Hát ami biztosan egy nagyon izgalmas kuriózum, az az október 21-i Mátyás templombeli est, ahol Bach Szent Márk passióját halljuk majd Karosi Bálintnak a rekonstrukciójában. A Márk passióról tudjuk, hogy előadták, fönnmaradt a szövegkönyv, de nem tudjuk, hogy pontosan milyen zenékkel, azt is tudjuk, hogy Bach bizonyos tételeket más kantátáiból felhasznált, és bizonyos tételeknél elég egyértelmű, hogy mit. Tehát Karosi Bálint azt csinálta, hogy ahol lehet tudni, vagy nagyon erős a sejtés, hogy egy adott Bach kantáta itt ebben a passió szöveggel összekapcsolódva megjelenik, akkor ott a Bach zenéjét fogjuk hallani. De olyan tételeknél, ahol egyáltalán semmilyen feltételezés nincs arról, hogy milyen konkrét Bach mű lehetett, vagy valószínűleg Bach oda új zenét komponált, ott Karosi Bálint, aki ugye nem csak egy nagyszerű orgonista, meg klarinétművész, hanem egészen elsőrangú zeneszerző, ő ezeket megírta, mégpedig, hát azt mondom, hogy a saját stílusában, de persze a barokk hangszerelésre. Tehát ezt egy picit olyasmihez tudnám hasonlítani, mint mondjuk a Louvre közepén található üvegpiramis, hogy a modern és a régi az egy ilyen nagyon izgalmas kapcsolatba lép, tehát az ember elsétál ott a Párizsban a Louvre-nak a belső udvarán, és akkor látja ezt a gyönyörű régi palotát, és a közepén ott van egy ilyen hihetetlenül modern üvegépítmény. Tehát ilyen üvegépítményekként fognak megjelenni Karosi Bálint kompozíciói vagy betoldásai az eredeti Bach zenékhez, de ugye az eredeti Bach zenék azok más szöveggel szólalnak meg, mint ahogy megszokhattuk. Tehát nem tudom, például a nyitótétel az a 198-as jegyzékszámú gyászórának a nyitótétele. Szóval szerintem ez egy borzasztóan izgalmas koncert lesz, de nekem például nagyon fontos az Áthallások című szeptember 22-i Mátyás templombeli est, ahol a Szabó Sipos Máté vezette énekkar fogadni egy a kapella estet, ahol megint csak azt fogjuk tapasztalni, hogy hogyan tud kapcsolatba lépni a régi és az új, tehát hogy egy adott tematika mentén kapcsolódik össze egy Orlandus Lassus motetta a 16. századból egy kortárs angol szerző James Macmillannek egy művével, és így állította össze Szabó Sipos Máté a műsort. Tehát, hogy én ezt is szívből ajánlom a hallgatóknak. Aztán ugye a 27-es év az Beethoven emlékév lesz, hiszen ugye Beethoven halálának a 200. évfordulója közelít, és az egész Beethoven emlékévnek a nyitó gesztusa az lesz, hogy a rádiózenei együttese élő fogják adni egészen kiváló szólistákkal, Ricardo Fritza vezényletével a Missa Solemniszt január 12-én, de mondjuk ezeket biztosan szívből ajánlom.
A Missa Solemnisnek most egy régebbi felvételét idézzük. A szólisták Kriszta Kinga, Németh Judit, Horváth István, Rász István, a Magyar Rádió énekkara énekel és szimfonikus zenekara játszik, a karmester Kovács János. CD rovatunk következik, Beethoven hegedű verseny, illetve a két híres románc hallható ezen a lemezen, Baráti Kristóf a főszereplő, és erről beszél nekünk Mácsai János.
És a többi szereplő, akik nem mellékszereplők, a Koncertó Budapest és Keller András, ő vezeti az együttest. Hát rögtön fölmerül a kérdés, hogy minek még egy Beethoven hegedű verseny lemez, mert én nem tudom, egyszer valaki összeszámolja ezt, akkor az igazán nagy teljesítmény, mert a létező összes és pódiumon működő hegedű művész fölvette, mióta egyáltalán hangfelvétel létezik. És egyébként egy-két régebbi felvételbe belehallgattam, és nagyon tanulságosak ebből a szempontból. Le lehet tapogatni a korváltozást, a stílusváltozást, a divatok áramlását.
De
abban
ezért kell fölvenni újra.
Igen, igen. Így van, pontosan ezt akartam mondani. Egyébként, szóval ami most már nyugodtan mondhatjuk 100 éve, vagy kicsit több, mint 100 éve megszokott ugye a hangfelvétel készítésben. A másik szempont az, hogy mindig van új a nap alatt, hogy mindig van új művész a nap alatt, aki esetleg másképp játsza, vagy esetleg éppen az adott állapotát, ahol tart művészi szempontból érdemes rögzíteni, és akár többször is fölveheti életében. Ezek nagyon fontos dokumentumok. Tehát ma már azt hiszem, hogy a hangfelvétel nem csak arról szól, hogy hát fölteszünk egy lemezt és élvezzük, hogy milyen szép a darab, hanem ezek történeti emlékek, és ugyanúgy, mint ahogy egy fejlődés történetet vagy változás történetet nyomon lehet követni, ezek is tulajdonképpen efféle dokumentumok túl a művészi és élvezeti értékén. Na most ez a felvétel bizonyos értelemben nagyon tradicionális, sőt azt is mondhatnám nagyon konvencionális. Nem érintette meg az a régi zenés előadásmód, ami az elmúlt 50 évben, vagy már több is divatba jött, és nagyon sokan játsszák persze olyan módon, korhű hangszereken, és megpróbálva követni azokat az elveket, amik valaha lehettek, vagy Beethoven idejében divatosak voltak. Tehát ez egy nagyon neonormális felvétel, hogy úgy mondjam. Egyáltalán nem törekszik semmi új felfedezésére a darabban, sem a szólista, sem a zenekar, de arra viszont törekszik, hogy gyönyörűen játszon, és minden szépséget és belső finomságot megmutasson a hallgatónak. Az első hallgatása nekem furcsa volt, szokatlan volt, még nehéz is volt odafigyelni, hogy de hát ebben semmi olyan nincs, amire úgy igazán oda kell figyelnem, és aztán kiderült, hogy dehogy nem. Rengeteg apró finomság megfogalmazódik benne. Már eleve gyönyörű a hangzás. Itt hadd említsem meg a Phoenix Stúdiót, Tóth Tibolyát és Buhus Jánost, hiszen évtizedek óta ők talán a legszebb, vagy bizonyos szempontból a legérdekesebb hangfelvételek készítői. Vannak persze mások is Magyarországon is, Isten őriz, hogy ezt félreértsék, de hát ez mindig mestermunka, ami onnan kikerül. Ennek a felvételnek a hangzása is egészen lenyűgöző. Úgy van előtérben a hegedű szóló, hogy közben mindent hallani mögötte, és mégsem olvad bele mindig úgy a zenekarba a hegedű, hogy esetleg hangsúlyozva legyen ez az egyensúly. Tehát a szólista a szólista. Ami még érdekes ebben a felvételben természetesen az Baráti Kristóf hihetetlen magasrendű játék a technikai értelemben, és még nagyon sok minden más vonatkozásban, főleg a hangzás szépsége az, amit megragadott. Nem erőltetettek a forték, a magas regiszterek soha nem zavaróak, ahogy szegény Újházi László mondta, nem porzik a gyanta a hangszóróból, hanem mindig van valami látság, finomság, a mély regiszterek, azok szinte brácsaszerűen dúsak hangzásban, úgyhogy ez nagyon megragadó a felvételen. Nagyon romantikus ez a játékmód, amennyiben tudjuk mi az, hogy romantikus játékmód, éppen annyira nem tudjuk, mint a barokkot se tudjuk, Isten igazából, hiszen nem állnak rendelkezésre felvételek, ezek inkább elképzelések, fantáziák. Természetesen tökéletes az intonáció, ami hegedűjáték esetében nincs mindig így. Még a legnagyobbaknál is vannak bizonyos kis holdudvarok ugye a hangtisztaságban, de itt aztán tényleg minden makulátlan. Most egy nagyon érdekes optikai csalódásról is be kell, hogy számoljak, most amennyiben a fülével lát az ember, hogy nagyon lassúnak éreztem. Azt gondoltam, hogy ez az első tétel, ami 23 perc körül van ezen a lemezen, hát ez borzasztó lassú. És hát miért nem játszak egy kicsit élénkebben, és hol van ebből a tempó, és az energia, és az életkedv, stb. Hát megnéztem egy pár más felvételt, hogy mennyi az időtartam. Karajannál 25 perc, Hilary Hannel, aki egy másik nagy kortárs előadó, 24. Egyedül Oistrachék játsszák Kondrasinnal, egy picit gyorsabban, az 22 perc, de Hadelich például 25, Gardiner Mulovával, akik historikus módon játsszák, 23 perc, ugyanennyi. Tehát, hogyha az ember az objektív adatokat nézi, akkor ez egy másodperccel nem lassabb, mint a többi felvétel, és nagyon érdekes, hogy miért tűnik ez így.
Nyugodtabb.
Mert nyugodtabb, pontosan erről van szó. Artikulált, nyugodt, kiegyensúlyozott, békés. Szóval a Beethoven hegedű verseny, hiába Beethoven, azért nem a hetedik szimfónia, vagy az ötödik szimfónia. Ez egy egészen más jellegű és karakterű mű, áradó szépség és gyönyörű dallamok, és nagy hangzásélmény.
Beethoven zenéjével véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a bécsi filharmonikusok játszanak. A 2022-es nyáresti hangverseny programja Európa zenei sokszínűségét és gazdag zenei hagyományait tárja elénk. Gordonkán közreműködik az épp 45. születésnapját ünneplő Gotyék